Hatodik fejezet. A következő napot a légió főtáborának megerősítésével töltötték. Északon számos a Thamesisre néző előretolt állást építettek ki, még nyugaton felkészültek a Duotriges törzs esetleges támadásaira. Az érkezésüket követő nap reggelén egy csapat lovas érkezett a táborba, Kallevva irányából. Az őrszolgálatos Korszot azonnal a falakra szólították és értesítették a legátust a jövevényekről. Vespasianus az őrtoronyhoz sietett, és a létra mászás miatt levegő után kapkodva a domboldalt nézte. A lovasok közönösen felléptettek a kapuhoz. Kis menet oszlopuk élén két zászló lobogott, egy brit kígyó és egy római vexillium rajta a 20. légió jelvényével. A létra nyikorogva jelezte a légió rangidős tribunosának érkeztét. Gaius Plinius csak nemrég vette át Lucius Vitellius helyét, aki immár Róma felé tartott és a császár kegyeltjeiként fényes jövő elé nézett.
– Ki ez, uram?
– Úgy vélem, Verica.
– És a csapata?
– A testőrei. Plautius tábornok elküldte a 20. légió egyik korszát, hogy adjanak egy kis súlyt Verica szavainak, mikor visszakövetelte a trónt, mosolygott Vespasianus. Arra az esetre, ha az Atra Bates törzs netán úgy döntene, boldogabbak új uraik nélkül. Jobb lesz, ha megkérdezzük, mit akar. A durván összeácsolt kapu kinyílt, beengedve a lovasokat. A sáros tér egyik oldalán sietősen felsorakoztatott centúria fogadta a jövevényeket. A menetoszlop élén magas, őszhajú férfi lovagolt. Verica fiatal korában tekintélyt parancsoló megjelenéssel bírt, de mostanra már benne járt a korban, és a számüzetésben töltött évek gyenge, hajlott hátú öregemberré tették, aki fáradtan szállt le a nyerekből, hogy üdvözölje Vespasianust. Légy üdvözölve, felség, tisztelgett a legátus, és pillanatnyi tétovázás után Plinius is követte a példáját, legyűrve ellenszenvét, hogy ilyen tiszteletadásban részesítsen egy benszülöttet, még ha az király is. Verica feszes léptekkel odasétált a legátushoz, és megmarkolta a feléje nyújtott alkart.
Üdvözöllek, legátus! Bízom benne, hogy a tél kegyesen bánt veled és embereiddel.
Még mindig nem hagy békét nekünk, biccentett Vespasianus a nyúlós sár felé.
Majd elmossa a sár,
vigyorodott el Verica, elégedetten, mivel tetszett neki a tréfa. Aztán visszafordult a lovasai felé. Az izgatott hátasok az ablájukat harabdálták és prüszköltek az ismeretlen szagok miatt.
Centurio, légy jó, jó, és adj parancsot az embereidnek, hogy szálljanak le a nyerekből. Majd csatlakozz hozzánk.
A zászlóvivő melletti római tiszt szalutált és gyorsan parancsokat osztott. Vespasianus rangidős tribunusa felé fordult.
Plinius, gondoskodj arról, hogy kapjanak valamit, amitől felmelegedhetnek egy kicsit.
Igenis, uram! Fogadd köszönetemet, legátus,
mosolyodott el Verica.
Magam is nagyra értékelnék egy italt. Máig emlékszem a Falrenumi zamatára, amivel legutóbbi találkozásunkkor kínáltál.
Hogy ne, felség, még akad belőle néhány csepp. Kényszerített ki Vespasianus egy mosolyt. A kiváló borból már igencsak kevés akadt a személyes készleteiben, és nem vette jó néven, hogy meg kell osztania valakivel. Ám Plautius tábornok egyértelmű parancsot adott, mindent meg kell tenniük, hogy a legjobb viszonyban maradjanak azokkal a törzsekkel, amelyek szövetséget kötöttek Rómával. A hadjárat sikere vagy kudarca azon múlott, hogy a feladatra kijelölt csapatok mennyire tudnak takarékoskodni. Plautius nem mert előre nyomulni addig, amíg nem volt biztos abban, hogy szárnyait Rómához hű törzsek védelmezik. Ezért a hadsereg minden katonájának, függetlenül a rangjától, a legnagyobb tisztelettel kellett viseltetnie a szövetséges törzsekkel szemben, különben kivívta a tábornok haragját. Ez azt jelentette, hogy a Falernumit meg kellett osztani azokkal, akik azt pusztán azért itták, mert könnyedén le lehetett részegedni tőle.
Feltételezem, már ismered Publius Pollius Albinus Centuriót,
intett Verica a nagy léptekkel közeledő tiszt felé. A centurió vigyázva állt a király mellett, és szalutált a legátusnak.
Centurio?
Biccentett Vespasianus üdvözlésként, mielőtt ismét a vendége felé fordult volna. Albinus egyik a legjobb katonáinknak. Bízom benne, hogy jó szolgálatodra van.
Hát nincs okom panaszra.
Vespasianus Albinusra pillantottám, a centúrió arca meg sem rezzent, a legkevésbé sem eltúlzott dicséret hallatán, igazolva, hogy a tábornok megfelelő embert választott a nagy toleranciát és diplomáciai érzéket igénylő feladatra.
S hogy halad az újonnan toborzott embereit kiképzése, felség? Elég jól,
mondta meg a vállát Verika. Láthatóan nem nagyon aggódott Róma azon erőfeszítése miatt, hogy hatalmának erős alapot biztosítson.
Túl öreg vagyok én már ahhoz, hogy érdeklődjek a hadászati ügyek iránt, de annyit mondhatok, hogy Albinus Centurio remek munkát végez. Ám a kiváló emberi erőt, amit az Atrabates törzs nyújt, könnyedén lehet akaratom végrehajtásának hatékony eszközévé tenni. Ugye, Centurio?
Nincs okom panaszra, felség.
Vespasianus figyelmeztető pillantást vetett a Centurióra, ám az kifejezéstelen arccal nézett előre.
Igen, nos, azt hiszem, talán visszavonulhatnánk sátram kényelmébe, ha szíveskednétek követni.
Letelepedtek egy bronz parás tartó köré, amelynek izzó parazsán új fahasább pattogott. Vespasianus és két vendége ezüst serlekből bort kortyolgatott, és magukba szívták a meleget. Körülöttük sár mocskolta be a fapadlóra terített szőnyegek díszes mintáit. Vespasianus némán káromkodott, amiért hűségesen kell követnie a tábornoknak a benszülöttekkel szembeni vendégszeretetre vonatkozó parancsait.
Hogy van, Plautius tábornok?
Kérdezte Verika, közelebb hajolva a parázstartóhoz.
Remekül, felség. Üdvözletét küldi, és reméli, jó egészségben vagy.
Ó, hát biztos vagyok benne, hogy nagyon aggódik az egészségem miatt,
kuncogott Verika.
Nem lenne túl nagy segítség részemről, ha meghalnék. Az Atrebates törzs nem ejtett könnyeket, amikor Karatakus kiebrudalt engem, és nem fogadta kitörő örömmel a visszatértemet, különösen, mivel római testőrök vettek körül. Akárki is követ majd a trónon, ha meg akarja nyerni magának alattvalóink szívét, jobban teszi, ha Claudius császár helyett inkább Karatakusszal köt szövetséget.
Néped valóban megkockáztatná a rettenetes következményeket, amelyek azzal járnának, ha ilyen embert ültetnének a trónodra?
A trónom azért az enyém, mert a császárotok azt mondta,
hangzott a halk válasz. Vespasianus keserűséget érzett az öreg ember hangjában. Ha Verika fiatalabb lenne, akkor lehet, hogy a legátusnak jó oka lenne az aggodalomra. Ám az öreg kor láthatóan felébresztette az uralkodóban a béke iránti vágyat, és kiölte belőle a nagyratörést, amely fiatal korában ragyogó tettekre sarkalta. A briton király belekortyolt a borába, mielőtt folytatta volna a mondandóját.
Róma békében élhet az Atrebates törzsel, amíg Albinus Centurio és emberei itt vannak, biztosítva, hogy a császár szavait mindenki tiszteletben tartja. Ám amíg Karatakus szabadon jár, és a légióitok között átsurranva megbünteti azon törzseket, amelyek vezetői Róma mellé állnak, te is megértheted, miért ellenzi népem a rómaiak iránti hűségemet.
Persze megértem mindezt, felség, de bizonyosan meg tudod értetni a népeddel, hogy a légiók végül eltapossák Karatakuszt. Nem lehet más végkifejlet, ebben biztos vagyok.
Ó, valóban?
Vonta fel Verika a szemöldökét, majd gúnyosan megrázta a fejét.
Az életben semmi sem biztos, legátus, semmi. Főleg nem Karatakus veresége.
Hamarosan le fogjuk győzni.
Akkor tegyétek meg, különben nem felelhetek népem hűségért. Különösen akkor, ha azok a nyomorult druidák felszítják az indulatokat.
Druidák? Verika bólintott.
Számos kisebb falun és part menti kereskedelmi településen rajtaütöttek. Először azt hittük, a Durotriges törzs csapatai tették, míg nem aztán sokkal részletesebb beszámolókkal szolgáltak. Úgy tűnik, a portyázók nem elégedtek meg egy kis rablással és gyilkolással. Nem kegyelmeztek sem férfinak, sem asszonynak, sem csecsemőnek. Még a jószágnak sem.
minden házat, minden kunyhót, legyen bármilyen szegény is, felégettek. A legrosszabb azonban még csak ezután következett.
Verica elhallgatott és belekortyolt a borába. Vespasianus észrevette, hogy az öreg ember reszkető kezekkel markolja a serlegét. Verica kiürítette a poharát és gyorsan intett Albinusnak, hogy töltse újra. Mikor színültig telt vörösborral, bólintott.
Jobb lenne, ha te mondanád el, Albinus. Végül is te ott voltál és láttad.
Igen, felség.
Vespasianus a centurió felé fordult, aki élete során számos sebet szerzett. Habár Albinus szikár alkatú volt, alkarja izmai jól láthatóan dagadoztak. Olyan embernek tűnt, aki nem döbben meg egykönnyen, és a kemény katonákra jellemző, kifejezéstelen hangon beszélt.
Miután az első rajtaütés híre elért Kallevvába, a király elküldött egy centúriával, hogy nézzek utána a történteknek, uram.
Egyetlen centúriával?
Borzadt el Vespasianus.
Ez aligha az a fajta óvatosság, amire a hadsereg bíztat minket, centúrió.
Nem, uram,
felelte Albinus, kissé Verica felé biccentve, aki épp azzal foglalatoskodott, hogy nagyot kortyoljon a legátus falernumi borából.
De úgy véltem, a legjobb lesz, ha a korsz többi csapatát hátrahagyom, hogy megvédjék ő felsége érdekeit.
Nos, igen, persze. Folytasd.
Igenis, uram.
Kallevától két napi menetelésre rábukkantunk egy falu maradványaira. Alaposan felderítettük a környéket, mielőtt a falu közelébe mentünk volna. Ahogy azt ő felsége is mondta, senkit sem hagytak életben, és egyetlen épület sem maradt épségben. De csupán néhány holttestet találtunk, uram. Mindannyian férfiak voltak.
A többieket bizonyára foglyul ejtették. Magam is erre gondoltam, uram. A földet vékony hó fette, így elég könnyen követhettük a nyomokat.
Albinus elhallgatott és a legátusra nézett.
Nem állt szándékomban semmi őrültséget tenni, uram. Csak meg akartam tudni, honnan jöttek, aztán jelenteni a látottakat.
Rendben van.
Ezért egy teljes napon át követtük a nyomokat, míg végül nem sokkal napnyugta előtt füstöt láttunk felszállni egy kis dombgerincről. Arra gondoltam, talán épp egy másik falut prédálnak fel. Halkan felmásztunk a domboldalon, aztán parancsot adtam az embereimnek, hogy maradjanak hátra, és egyedül mentem tovább. Először nők és gyerekek sikoltozását hallottam, aztán megláttam a tüzet, nem messze a gerincen túl. Már jócskán alkonyodott, így elég közel lopakodhattam, hogy lássam, mi történik.
Elhallgatott, mivel felettese fürkésző tekintete láttán nem tudta, hogyan folytassa. Gyorsan Vericára pillantott, aki abbahagyta az ivást, és jól lehet már hallotta a történetet, mégis rettegő arccal nézett vissza a centúrióra.
Nos, ki vele ember?
Parancsolta Vespasianus, mivel nem volt olyan hangulatban, hogy értékelje a drámaiságot.
Igenis, uram. A druidák vesszőkből és faágakból készítettek egy hatalmas, emberformájú bábut. Belül üreges volt, oda zsúfolták be a nőket és a gyerekeket. Mire odaértem, és láthattam, mi történik, a vesszőkből font alak már lángokban állt, és néhányan még sikoltoztak a belsejében, de már nem sokáig.
A centúrió összeszorította a száját, és egy pillanatra elkalandozott a tekintete.
A druidák egy ideig nézték őket, aztán lóra szálltak és elvágtattak az éjszakába. Sötét köpönyegeikben olyanok voltak, akár az árnyak. Végül visszatértem az embereimhez, és egyenesen Kallevvába mentünk, hogy jelentést tegyünk.
Azt mondod, ezek a druidák feketébe öltöztek?
Igen, uram.
Láttál rajtuk valami jelet, vagy különleges ismertető jegyet?
Sötét volt, uram.
De ott lobogott a tűz.
Tudom, uram, láttam...
Jól van. Vespasianus meg tudta érteni Albinus érzéseit, mégis csalódást okozott neki, hogy a veterán centurió figyelme nem akadt meg az ilyen fontos részleteken. Verica felé fordult.
Olvastam már a druidák ember áldozásáról, de itt biztosan többről van szó. Lehetséges, hogy figyelmeztetésnek szánták, megmutatva, mi vár azokra, akik Róma mellé állnak?
Hát, talán, bolintott Verica. A druidák csak nem minden csapata Karatakus mellé állt. Úgy tűnik, a Sötét Hold szövetsége is.
Sötét Hold? Vespasianus egy pillanatra összehúzta a szemöldökét, ahogy eszébe jutott a Camulodunum melletti börtönben látott szimbólum. Ezeknek a druidáknak a homlokán egy sötét hold forma díszeleg, ugye? Valami tetoválás. Egy sötét hold.
Ismered őket?
Vonta fel Verica a szemöldökét. Találkoztam néhányukkal, mosolyodott el Vespasianus. Éppen Plautius tábornok vendégszeretetét élvezik. Foglyul ejtettük őket, amikor Karatakus vereséget szenvedett Camulodunum mellett. Ahogy most belegondolok, csak őket sikerült foglyul ejtenünk, az összes többi druida meghalt, legtöbbjük a saját kezétől.
Ez nem meglepő. Ti, rómaiak, nem arról vagytok híresek, hogy eltűritek a druidák jelenlétét.
Ez attól függ, ki a császárunk, felelte Vespasianus ingerülten. De ha a druidák inkább a halált választják, mint a fogságba esést, akkor miért hagyták a sötét hold druidái, hogy foglyul ejtsék őket?
Kiválasztottaknak hiszik magukat. Nem vehetik el a saját életüket. Ők Kruács, az éhozó szolgái. A legendák úgy mondják, amikor ő felkel, 1000 darabra zúzza a napot, hogy aztán örök időkig uralja az éj és a sötétség világát.
Ha, ez elég csúnyán hangzik, mosolygott Vespasianus. Nem mondhatnám, hogy szívesen találkoznék ezzel a Kruács alakkal.
A szolgái is elég rémisztőek, ahogy azt Albinus felfedte.
Valóban. Kíváncsi vagyok, vajon miért tűrik el őket a sziget törzsei?
A félelem miatt,
ismerte el Verica készségesen.
Ha Kruács valaha is eljö, az őt imádok szenvedése semmi lesz az örökkön tartó kínokhoz képest, amelyekben azok részesülnek majdan, akik szembeszálltak a híveivel, és nem tisztelték a nevét.
Na, értem. Te mit gondolsz erről, felség?
A népemnek azt kell gondolnia, hogy elhiszem mindezt. Ezért olyan gyakran imádkozom hozzá, akárcsak a többi istenhez. Ám papjai, a druidák, már más kérdés. Amíg rajta ütnek a falvaimon, és legyilkolják a népemet, addig felforgatóknak kell tartanom őket. Elvakult fanatikusoknak, akik legrémisztőbb isteneinket imádják. Kétlem, hogy az Atre, Bates vagy bármely másik törzs akárcsak egy könycsepet is hullatna, ha ezen druidákat könyörtelenül eltipornák.
Elszakította a tekintetét Vespasianusról, és a parázsló tüzet nézte.
Remélem, Róma mi hamarabb gondoskodik erről.
Nem kaptam parancsot a druidákat illetően, hárította el a kérdést Vespasianus. Ám a tábornok világosan kifejezte, hogy azt akarja, tegyük biztonságossá az uralmad alatt álló területeket, mire a tavaszi hadjárat kezdetét veszi. Ha ehhez az kell, hogy leszámoljunk a sötét hold druidáival, akkor közösek az érdekeink.
Remek!
Verica feltápászkodott, mire a rómaiak udvariasan felkeltek a székükből.
Fáradt vagyok, ezért most embereimmel visszatérek Kalevába. Gondolom, szeretnél néhány szót váltani a centúrióval.
Igen, felség. Persze, csak ha nem jelent gondot.
Nem. Később találkozunk, Albinus.
Igenis, felség. Szalutált a centúrió, miközben Vespasianus kikísérte vendégét a sátorból, gondoskodva arról, hogy a briton király távozása a lehető legnagyobb tiszteletadás közepette történjen. Aztán a legátus visszatért és neheztelő tekintettel pillantott az asztalon álló üres kancsóra, mielőtt intett volna a centúriónak, hogy üljön vissza a székébe. Feltételezem, Verica egyfajta kihívásként tekint uralkodása újrakezdésére.
Hát én is így vélem, uram. Az Atre Bates törzsel nem akadt sok gondunk. Inkább mogorvák, mint lázadók. A Catuvella Unik keménykező uraknak bizonyultak. A hatalomváltás talán nem javított sokat a dolgokon, de legalább nem tette rosszabbá azokat.
Várj csak, amíg megérkeznek a római ingatlanügynökök,
mormogta Vespasianus.
Nos, igen, uram, vonta meg a vállát a centúrió.
A légiók nyomában járó civil hivatalnokok dolga nem az ő gondja volt.
Minden esetre Kallevában és a környező területeken rendet teremtettünk. Két centúria állandóan járőrözik a környéken, még egy harmadik a Durotriges terület határán álló falvakat járja.
Találkoztak a járőrök druidákkal?
A centúrió fejét rázta.
Attól az egy alkalomtól eltekintve, amikor láttam őket, nem kerültünk kapcsolatba velük, uram. Csak felperzsett falvakat és holttesteket találtunk. Persze lovon járnak, ezért szóba sem jöhet, hogy üldözőbe vegyük őket.
Ez esetben átadom neked a lovasaim felét, amíg Kallevva mellett állomásozunk. A többire szükségem van a saját felderítésemhez. A 60 lovas nem lesz ugyan nagy hatással a druidákra, de ez is több volt a semminél, így aztán Albinus hálásan bólintott.
Hogy halad a helyi újoncok kiképzése?
A centúrió arcáról egy pillanatra tova tűnt a közöny állarca, felfedve a tekintetében rejtőző kétségbeesést.
Hát nem mondhatnám, hogy reménytelen a helyzet, uram, de az sem, hogy nagyon kecsegtető.
Ó.
Hát elég szívósak, ismerte be Albinus kelletlenül. Keményebbek sokaknál, akik a sasok alatt szolgálnak, de abban a pillanatban, amikor megpróbálod fegyelmezett alakzatba rendezni őket, az egész egy elcseszett zűrzavar lesz.
Hát elnézést a trágárságomért, uram.
Nem lehet összerendezni őket. Mindegyikük önmagáért harcol, vadul megrohamozva az ellenséget. Az egyetlen, amit hajlandóak megtenni, az az egyéni fegyvergyakorlat. De a kardokat, amelyekkel felszereltük őket, úgy használják, mint valami húsvágó bárdot. Hiába mondogatjuk nekik, hogy a hegy 6 hüvelyknyi hossza, többet ér bármilyen hosszú pengénél, mégsem jutunk előbbre. Egyszerűen nem lehet kiképezni őket, uram.
Nem lehet, vonta fel Vespasianus a szemöldökét.
Egy olyan tapasztalatokkal bíró katona, mint te, biztosan ki tudja képezni őket. Korábban is volt már dolgod nehéz esetekkel.
Nehéz esetekkel, uram, de nem nehéz fajtákkal.
Vespasianus bolintott.
A kelták, akiket ismert, mindannyian öntelten hittek saját kultúrájuk fensőbbségében, és ezért mélységes megvetéssel viseltettek a római és görög civilizáció férfihoz nem illő kifinomultsága iránt.
Ezek a britonok mind közül a legrosszabbak. Túlságosan is ostobák, vonta le a végkövetkeztetést a legátus.
Hát, tégy meg mindent, amit csak tudsz, centúrió. Ha nem tanulnak tőlünk, akkor sosem fognak fenyegetést jelenteni ránk nézve.
Igen, uram,
sütötte le a szemeit Albinus csüggetten. Odakintről tompa kürtszó hallatszott, amelyet néhány pillanattal később kiáltva adott parancsok követtek. A centúrió a legátusra nézett, ám Vespasianus nem akart olyas valakinek látszani, aki nyugtalanná válik egy kis felbojdulás hallatán. Hátradőlt a székében, és a centúrió felé fordult.
Rendben van, centúrió. Jelentést küldök a tábornoknak, tudatom a helyzetedről és a druidák rajtaütéseiről. Eközben folytasd a kiképzést és a járőrözést. Lehet, hogy ezzel nem tudjuk távol tartani a druidákat, de legalább észreveszik, hogy várjuk őket. A lovasok megkönnyítik a dolgunkat.
Van még valami, amit el akarsz mondani?
Nincs, uram.
Akkor leléphetsz.
A centúrió felvette a sisakját, majd szalutált és kimasírozott a sátorból. Vespasianus hallotta az egyre hevesebbé váló kiabálást, a fegyverek és páncélok csörgését, ami egy nagyobb csapat katona érkeztét jelezte. Nehezen tudott ellenállni a kísértésnek, hogy kirohanjon a sátorból megnézni, mi történik, de arra gondolt, átkozott legyen, ha úgy viselkedik, mint valami fiatal tribunus, aki az első napját tölti a seregben. Kényszerítette magát, hogy felvegyen egy tekercset, és olvasni kezdte a haderejéről készült legutóbbi jelentést. A sátor előtt léptek dobbantak.
– Ez a legátus sátra? – üvöltött rá valaki a bejáratot vigyázó őrszemekre. – Akkor engedjetek be!
A bőrlapok szétváltak, amint Plinius, a rangidős tribunus, levegő után kapkodva berontott és idegesen nyelt egyet.
– Uram, ezt látnod kell!
Vespasianus felpillantott a tekercsből.
– Higgadj le, tribunus!
Egy rangidős tiszt nem viselkedhet így.
Uram!
Ne verd fel az egész tábort, ha csak nincs komoly vészhelyzet.
Igenis, uram!
Súlyos veszély fenyeget minket, tribunus.
Nem, uram!
Akkor ne veszítsd el a fejed, és mutass jó példát a légió többi katonájának.
Igenis, uram, sajnálom, uram!
Rendben van. Mi az, amit ilyen sürgősen jelenteni szeretnél?
De emberek közelednek a tábor felé, uram!
Mennyien?
Ketten, uram!
Néhányan hátra maradtak a fák vonalánál. Két ember? Akkor miért ez a nagy hűhó?
Az egyikük római.
Vespasianus türelmesen várakozott egy pillanatig. No, és a másik?
Nem tudom, uram, még sosem láttam efféle szerzetet.